Rádió Egyetem. György Péter előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Mire használjuk a kulturális örökséget?
Amit szeretnék áttekinteni, az tulajdonképpen az a politikai kontextus, hogy mire használjuk a kulturális örökséget, hogy valójában milyen szerepeket szánhatunk neki, és hogyan függ ez össze ezzel az egész lépték kérdésével. Van két szöveg, szerintem nagyon jó példa mind a kettő arra nézvést, hogy ez mennyire médium függő, és hogyan nem tudunk általánosságban bánni ezzel a fogalommal, mert nem jelent semmit. Az egyik az egy Budvalenke nevű faluról szóló gasztronómiai beszámoló, amelyet a Schmidt Andrea és a Barca Dániel csináltak. Budvalenke egy ekkora falu, és hát képzeljék el, cigányok laknak benne, és itt van az ő inventáriuma, ugye van két templom, egy telefonfülke, 48 ház, három traktor, három házban van folyóvíz, hat kút van benne, négy bárány, két kisbolt, 2300 könyvtár, 11 házigalamb, 4 személyautó, egy pálinka főzde. Tehát ebből áll. És ehhez képest ez egy, látják a dizájnból, elmondhatatlanul szépen és pontosan megcsinált gasztronómiai útikönyv. Ami ugye azért nagyon fontos, mert hogyha meggondolják, a kulturális örökséggel kapcsolatos megfontolások közepén a zabálás, direkt mondom ilyen némi iróniával, tehát a gasztroidentitás áll, amely teljesen jogos, mondván, hogy a nagy léptékű történelemben, abban tulajdonképpen hát nem nagyon szoktunk a magyar történelem évszázadairól szóló könyvekben, hanem abban nem szoktunk az evésről olvasni, hanem azokban a néprajzi könyvekben van, ugye az anyagi kultúra néven felsorolva, de tulajdonképpen a történelem fogalmába abban nem tartozott bele sem az étkezés, kivéve, hogyha magas kulturális kontextusai voltak, ugye. Nem tartozott bele a szexualitás, a test, és tulajdonképpen nem nagyon tartozott bele a mindennapi tárgykultúra. Ez a Budvalenke történet az azért nagyon érdekes, mert ez a, ami mind megjelenik a kulturális örökségben, ugye? Ami ebben az értelemben ugye egy ilyen furcsa viszonyban van a néprajzzal, mert a néprajz az azokat a tárgyakat, azokat a szokásokat, azokat az ételeket gyűjti, rögzíti, disztribuálja, redisztribuálja a néprajzi múzeumban, amelyek valamilyen értelemben megfelelnek a magyar néprajz fogalmának, amit ugye nagyon nehezen tudunk megmondani, hogy micsoda. Mert a néprajz az mégiscsak az etnológia, tehát az etnosznak a leírása lenne, de közben ugye nem nagyon szeret semmilyen néprajzi múzeum nagyon hosszú ideje az etnosszal, mint esszencialista kategóriával vergődni. Tehát például Berlinben ott az Európai Etnológia Múzeuma van, amely nagyon erősen, vagy például megnézni most Bukarestben a Paraszt Múzeumot. A bukaresti példa az azt mutatja, ami a parasztság fogalmáról szól. Például nem veszi figyelembe azt, hogy ezek román, magyar, szász vagy Galíciában élő zsidó parasztokról beszélünk, hanem parasztokról beszélünk, és ezeket összerakja egymás mellé. Tehát magyarán ott az osztálynak a fogalma jelenik meg, szemben az etnosznak a fogalmával. Tehát ugye az, hogy a Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Múzeum egymási párhuzam, az egy elég világos, az tulajdonképpen a kulturális örökség előtti állapotnak egy intézményi változata. A Nemzeti Múzeumba elmegyünk, akkor meg tudjuk tekinteni a nemzet történelmét. Ha átsétálunk egy villamos megállót, négy villamos megállót, akkor a parasztok történetét, ami hát mégiscsak elég komikus. Ugyan a nemesi nemzetbe valóban nem tartozik bele a parasztságnak a léte, de az a kérdés, hogy a Nemzeti Múzeum az a nemesi nemzet fogalmának a véletlen és ebben az értelemben akaratlan rekonstrukciója, vagy pedig az annak a tárgya kéne, hogy legyen. Tehát gondolom világos, hogy a tárgya kéne, hogy legyen. Tehát nincs okunk arra, hogy egy osztály plafont húzzunk meg, ami alatt egy másik épületben láthatóak ezek az emberek. A Budvalenke azért egy nagyon-nagyon érdekes probléma, mert egy mainstream problémára, nevezetesen egy mainstream jelenségre, nevezetesen a gasztronómia, mint a kulturális örökség problémájára. Tudják, mindenki főz, tehát nem tudnak már ezen a világon nekem mondani. Az írók is főznek. Cserna Szabó András Fehér Bélával, a Hévíz című folyóiratra, nagyon értékes és kiváló kollégák, vadul főznek. Tehát nem csak isznak, mint állat eddig, ahogy a magyar íróknak hát kellett inniuk, elnézést kérünk a rádióhallgatóktól, de hát a magyar író sokat iszik, ez a helyzet. Hanem ezt most már ki, és egyben étkezik is, hanem ezt egy ilyen a szerepbe beépülő önreflexióval, tényleg nem tudom, nem, tehát nem csak a gasztrobloggerek írnak, hanem, a, hanem az irodalomban is megjelent az étkezés nagyon erősen. Többek között elsősorban a Fehér Béla és a Cserna Szabó jó voltából. A Bódvalánk azért érdekes, mert egy olyan társadalmi réteg van úgy reprezentálva benne, ugye egy világvégi cigányfaluról beszélünk, amelynek soha nem szoktuk megadni azt a percepciót, tehát elég világos, nem kell túlmagyaráznom, hogy tulajdonképpen ők ott nem egy underclass életet élnek, egy kiszorított a világ, hanem pontosan ugyanolyan, mint hogyha úgy van az egész dolog fényképezve, a Mautner Zsófia írja a bevezetőt, aki egy ilyen elhíresült gasztroblogger. Tehát az egész dolog úgy van fölépítve, mint hogyha minden rendben lenne. Az ételeken keresztül egy kicsit kiterjesztjük az örökségnek a fogalmát. Szerintem ez példátlanul jó vállalkozás. A másik példa, csak azért mondom, mert az egy MOME példa, egy nagyon erős szociológus jelenléttel. De abban a design, a MOME designereinek kulcsszerepük van, tehát ez nem egy szociológiai tanulmány. Tehát az emancipáció nem a szövegen keresztül történik, hanem a materiál, tehát az anyai kultúrán keresztül. Tehát az egész úgy van lefényképezve, mint hogyha egy szép világ végi tájat látnál, de nem a tipikus, tudják, a szegény kultúra szociofotói láthatóak a megalázottság szörnyű állapotában, hanem mindenki tök jól van. Ami vagy úgy van, vagy nincs úgy nyilván. A másik az azért is ajánlom a figyelmükbe, mert általában van egy gyanú bennem, hogy a Korunk című folyóirattól távolságot tartanak. A Korunk egy magyar folyóirat, most erre nem tudok mit mondani, hát bír Erdélyben megjelenni, a Gál Gábor óta, tehát hosszú évtizedek óta, ez egy új folyama, ez a maguk korabeli emberek szerkesztik. Rajta van egy videó után mind az online, a PDF-en elérős, de tulajdonképpen hát sok okunk van arra, hogy egy csomó ember azt gondolja, hogy ez mondjuk az egyik legjobb magyar folyóirat, és az egyike egyébként az ilyen egyirányúságoknak, hogy ők recenzálnak minket, mi nem olvassuk őket. Ez a legutolsó száma, ez a városiasság problémájáról szól, az urbanitásnak a problémájáról szól. Ami ugye azért nagyon érdekes probléma, mert hogy a magyar urbanitásnak a döntő többsége az egy Trianon összefüggés, ezt tudják onnan jól, mint én. Tehát tulajdonképpen a Trianon utáni Magyarországon a klasszikus értelemben, a dualizmus korában megjelenő nagy magyar urbánus forradalomnak a legfontosabb részei, hát oda vesztek ugye ebben az értelemben. Tehát a Nagyvárad, Kolozsvár, Pozsony, hát az más, Kassa, Szabadka, Eperjes, tehát azok a városok, amelyek ma beteszik a lábukat, egy olyan, egyszerűen pusztán topográfiailag, egy olyan városiasságot látnak, nem tudom, volt-e valaha valamelyik ezen városok egyikében. Szabadka azért nem olyan nagyon nehéz munka, tehát Szabadka megközelítése az, mint egy határtól 30 percet igényel, Nagyváradé 8-at vagy 12-t, amelyek mind a két város gyakorlatilag a magyar szezessziónak egy. Tehát mi nagyon kevésbé ismerünk Szegedtől Kecskeméten át Debrecenig, tulajdonképpen egy főterű városokat ismernek, mint vidéki városok, ami valójában atipikus az előbb említett városokhoz képest, amelyek ennél jóval bonyolultabb struktúrát képviselnek. Váradot egy folyó is ketté szedi, Szabadkán másképp van, de tehát ugye sokkal bonyolultabb városi struktúrákat lehetne látni. Erdélyben pedig hát az egy eléggé köztudott dolog, hogy tulajdonképpen az erdélyi magyar kultúra az egy városi kultúraként reprezentálta mindig is önmagát, szemben ugye a román paraszt kultúrával, tehát mondani, hogy milyen voltak a városok, övék voltak a hegyek, tehát a Vas Albert ebben az értelemben relatív tévedett, mert a hegyek soha nem voltak a mieink, hogy így mondjam. Tehát tudják, amikor azt a javaslatot tette, hogy adják vissza a hegyeit, mert az sok-sok román hegyi pásztor visszaadását is jelentette volna, de hát ez már az ő problémája. Viszont ellenben ez a szöveg, ez azért nagyon érdekes, mert erre a problémára egy nagyon erős és ugyanakkor nagyon nem ideológiai, hanem személyes reflexiót ad. És például, csak azért mondom, egy sok nagyon érdekes szöveg van benne, de a Markó Béla az megvan, ugye? Tudjuk ki ő. Markó Béla az RMDSZ-nek volt az elnöke, és mellékesen azt hiszem a magyar és a román történelmi viszonylatokban az egyetlen egy ember, aki a román köztársaság miniszterelnök helyettese volt hosszú éveken keresztül, ez ritkán, és valószínűleg többet nem fog előfordulni. Aki egy kézivásárhelyi székely ember, és ott van egy nagyon vidám beszámolója arról, hogy milyen a többnyelvű városok tapasztalata és az egynyelvűség elvesztése. Ez szóval ez megint egy olyan probléma, ahol a történelem, mint ideológiai konstrukció az egyik oldalon, és szemben találkozunk egy térnek az elsajátításával. Mit jelent egy tér fölötti uralom? Mit jelent egy tér nyelvi kisajátítása? Mit tudom, Kézdivásárhely az még most is olyan, gyakorlatilag döntően egy magyar város, Marosvásárhely, úgymond félig egy magyar. És akkor tudják, ennek az állandó probléma, hogy Kolozsvár, amelyik hát mindig is egy ilyen kétnyelvű város volt, de hát tulajdonképpen most már a magyar reprezentációban nagyon szerény. Én most nem akarok egyértelműen belemenni, és lehet, amikor erre foglalkozni, csak azt akarom mondani, hogy az például azért egy érdekes dolog, mert ez egy nagyon érdekes folyóirat, ami ezt az egész problémát egy olyan retorikában és egy olyan léptékben használja, amit mi Magyarországon itt nem nagyon ismerünk, és miközben mégiscsak ugyan Magyarországról lenne szó, vagy nem. Tehát látják, hogy az ilyen problémák, hogy mit jelent országnak lenni, mit jelent országhatárnak lenni, mit jelent Trianonnak lenni, Trianon utáninak lenni, azok nem elméleti problémák, amelyekkel történelem filozófusként ismerkedünk meg, vagy nem, hanem gyakorlati problémák, annak az egyszerű kérdései, hogy Marosvásárhelyen a színházban magyarok bemennek-e annyit, itt a kulturális örökség az mindig egy gyakorlat. Ez az egyik, amit akartam mondani, ez egy csak ilyen apró elméletileg nem nagyon releváns, de nagyon érdekes példák, és hát ebből tudunk még egy csomót. Még egy kortárs példát gondoltam megemlíteni, aztán rátérnék a dolognak egy elméleti problémájára. Ez ugye annak a kérdése, hogy például hogyan reprezentálunk egy nagy embert. A történelemnek a léptékében reprezentálunk, vagy az irodalom történelemnek a léptékében, vagy pedig egy másikban, tehát mondjuk a mindennapi életben, vagy mondjuk így, hogy az irodalom történeten kívül. Ezt a problémát nevezzük a nyári Krisztián problémának. Aki, mint jól tudják, írt két könyvet, ami kiverte a biztosítékot a magyar irodalom történészeknél. A Kölcsei probléma, amivel kapcsolatban az irodalom történészek azt a megjegyzést tették, hogy az ő érvei azok a levelek retorikájára épültek. De azon a probléma az, hogy a férfi barátság, akkor tehát születő, tehát a maszkulinitásnak a története, abban így beszéltek egymással. Tehát nem meleg volt, csak barát. És itt valóban ezen a ponton, ez csak azért mondom, hogy itt a Nyári Krisztiánnak valóban bölcsebbet volna megismerkednie a korszak retorikájával, mert akkor beláthatta volna, hogy az én édes egyetlenem kifejezés az mindösszesen annyi, mint amikor maga azt írja, hogy kedves haverom. Ahogyan egyébként például lehet, hogy az önök nemzedéke véletlenül nem fejezi be úgy a leveleit, amelyeket azonos nemű barátaiknak ír, hogy ölellek. Ez egy nagyon archaikus kifejezés. Nekem egy csomó öreg irodalmár, egykori tanáraim és kiváló magyar emberek hozzászoktattak ehhez a kifejezéshez, és megtiszteltek vele, mert hát ugye az én világomban ugye a szervusz, vagy az is arraikusnak tűnt, a szia kifejezés volt az egyetlen egy, illetve a viszontlátása. Ez egy lényegtelen, nem nevezhető kritika a Nyári Krisztián tevékenységében, de valójában ott azt lehet látni, hogy a mi magyar irodalomtörténet a nemzeti történelem hagyományára megfelelően fölépítettük, hogy egy író milyen. Nagy ember, gonosz ember, jó ember. Az író az a szövegeiből áll. És a szövegekhez képest vannak akcidentális vonatkozásai. És a Nyári Krisztián megfordította ezt a dolgot, és azt mondja, hogy ők sztárok ebben az értelemben, akiknek pontosan úgy, mint George Clooney-nak, ugye most volt egy esküvője Velencében, ami fölidegesítette Velence lakosságát, örömmel töltötte, ezt nem tudom eldönteni, de tulajdonképpen pont úgy hozzátartozik ezekhez az emberekhez, és megfordítottak. Magyarán ugye körülbelül tudják, hogy hány ezer példányon mentek el ezek a könyvek. Ez nagyon fontos. Több kiadás van. Ez 40-50 ezer példányszám. Nyári Krisztián a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában, magyar írót általában a kis teremben szoktak könyvbemutatót tartani. Ő a színház teremben rendel, és ott ül fél Marosvásárhely, tehát sok száz magyar ember, és ül a színpadon, és kérdéseket, tehát irodalomórát tart. És beszél a közönségnek, amelyik magán soha ennyi magyar ember Marosvásárhelyen magyar irodalomról nem beszélt. Ha irodalom történet felől nézzük, akkor ugye lényegtelen hülyeségekről beszél. Mondván elmondja, hogy hát amit amúgy is mindenki tudhatott volna, csak most lehetőleg olyan emberek is kiderül, akikről nem tudtunk, mert ugye Ady Endréről lehet tudni, hogy nem volt rendezett, türelmes magánélete, de most mondjuk kiderül, hogy tényleg nem tudom, hogy Tóth Árpádnak sem volt. Az általában azt kell mondanom, hogy egy bizonyos megközelítésben senkinek nincsen megközelíthetetlenül vidám magánélete, az emberi lények bonyolultak. Erre mi irodalomtörténészek azt mondjuk, ugye, hogy hát ez miféle hülyeség, ő nem a műveiről beszél, hanem Kosztolányi magánéletéről. Ezt a vitát én nem akarom eldönteni. Ő minden esetre, ő egy másik, megfordította a látcsövet. Ő azt mondta, hogy ezek az emberek, ezek a magyar kulturális közösségnek a személyei. Tehát közel ment hozzájuk, és azt mondta, hogy ugyanúgy akarom tudni a személyüket, és nem csak a szövegeiket. Ez nagyon könnyű. Világos, hogy ez miért az örökség és a történelemnek az egyik legjobb példája, ugye? Mi úgy tanítjuk magukat, sőt, én nemzedékem kifejezetten úgy tanult, hogy az életrajz az nincs. Tehát egyetemen életrajzról nem beszélünk. Szövegorientált. A close reading, ugye ezt tanítottuk magunknak. Tehát úgy beszélünk a pacsirtáról, megemlítjük mellékesen, hogy a Kosztolányi hogyan élt Szabadkán, mint hogyha nem nagyon tudnánk, hogy akkor most a pacsirta onnan hány kilométerre utazik, hogy akkor most van-e palics, vagy nincsen palics, hogy akkor palics számít, vagy nem számít. Tehát az egész mögött levő földrajzot, azt gyakorlatilag annulláljuk, és az egész szöveget, az egész dolgot a szövegként építjük föl, és akként kritizáljuk, vagy tartjuk nagyra becsülendőnek. És akkor van egy másik probléma, hogy bemész hirtelen Szabadkára, és akkor megállsz, és azt mondod, hogy hát ez itt a Kosztolányi város, az üháza már nincsen, de megvan, de van vasút, meg nincsen vasút, meg van-e palics, meg nincsen palics. Majd a hirtelen az irodalom mögé elkezdett berakni a szöveg mögé az életet. A tereket, az nagyon fontos, a kulturális tereket. Tényleg azt kell mondanom, én nem tudom ezt eldönteni, ez a maguk problémája. Nem kell a Kosztolányi autentikus olvasásához, ha ennek a szónak van valami értelme. Szabadkára elmenni, de mondjuk szerintem jó. Tehát nem tudom eldönteni. Én mondjuk maradjunk abban, hogy ha ez valami számít, engem nagyon erősen befolyásolt a Kosztolányi iránti oltatatlan szeretetemben, hogy az nem csak egy mondat, hogy vén Szabadka áldalak, hanem hogy úgy körülbelül tudom, hogy hol van a pályód. Hogy néz ki az épület, ahova megérkezik a pacsirta? Hogy néz ki az az út, amin a szülei menne? Ráadásul ugye az egyetlen egy filmet tudják, a Ranódinak a pacsirtáját, azt nem forgathatták ott lévén, a jugoszláv elvtársak nem vágytak erre a problémára. Amikor arról beszélünk, hogy valaki személy, egy kézbenfogható személy, akkor ugye kilépünk az irodalomtörténet szövegelbeszéléséből. Nézzük meg ennek a kárát, a hasznát. Ezekben a hetekben a magyar irodalomtörténet szembenéz egy nem nyári Krisztián típusú problémával, azért mondom, mert ez az I. és Gyula Szabó Lőrinc probléma, amiről ezt szerint innen értesülünk először. Az I. és Gyulának volt egy felesége, a Kozmuca Flóra, akit ő ugye a József Attilától. Tehát ez már önmagában mivel egy elég erős történet, ugye? Tehát Kozmuca Flóra, hát mégis a József Attilától az I. és igaz valami. És akkor az 50-es éveknek az ő közepén az I. és Gyulának a legjobb barátját úgy hívták, hogy Szabó Lőrinc, akiről, mint jól tudjuk, mondjuk így, hogy egy ilyen örjöngő poligámia volt az ő alapállapota. A Semmiért egészen című költemény, az megvan nekünk. Tehát tulajdonképpen inkább szerette a szexualitást magát, mint azokat a nőket, akikkel kapcsolata volt. Ezt ma már szexfüggésnek hívják egy csomó dolognak, mind nem akarok belemenni, és főképpen nem nagyon kedvelem, amikor utólagosan egy ma kitalált kategóriát nem tudom. A múltkor itt egy kollégina szakdolgozatot ajánlott a figyelmembe, amely Szabó Lőrincről, mint szexfüggőről beszélt, és engem ez elszomorított, mert nem tudok egy utólagos kategóriát visszavetíteni egy előző viselkedési normára. Ezt a kategóriát mi találtuk most ki, bizonyos szempontból értem, de ezért nem. Mindenesetre a Szabó Lőrinc beleszeretett halála előtt 4 évvel a Kozmuca Flórába, aki azokban az években neki diktálta le az ő verseinek a történetét. Tehát volt egy fedő történet ehhez kitalálva, hogy a Flóra minden áldott nap leballag, aki egyébként egy híres pszichológus volt, ugye a Kristamár, átballag a Folkman utcába, az ő házába, ahol ő elméletileg valóban diktált neki is, mondván, ami Gyulánkat ők megcsalták. Ez már nem egy pici történet. És akkor ezt a dolgot úgy csinált a magyar adalom történet, ameddig csak lehetett, mint hogyha nem tudnám. Kapdebó Loránd úgy adta ki ezt a Vers és Valóság című 1000 oldalas kötetet, amelyben a Szabó Lőrinc maga elmagyarázza egy bizonyos hozzá közelálló gépírónőnek, aki csak úgy gépelt az ő összes versének, az összes keletkezés történetét, mint hogyha az a nő nem lenne, az nem szerepel benne, miközben az ugye be kell látniuk nem más, mint egy őrületes szerelmi vallomás, amelyben az élete eltitkolt nagy szerelmének elmondja azokat a rettenetes aljasságokat, amelyeket ő aljasságként él át, a saját kommentjeit a saját verseihez. Például a semmiért egészentől elkezdve a saját szexuális karrier történetét végigmondja. Tulajdonképpen erről különböző publikációk jelentek meg, de döntően a Péter László nevű igen idős, igen konzervatív szegedi filológus rekonstruálta ennek a szerelemnek a topográfiáját és a kronológiáját. És ezt végül is a 2000 című folyóirat hozta le, azt hiszem a július-augusztusi számában, ami nyilvánvalóan előbb-utóbb hát egy ilyen borzalmas hisztériát fog kiváltani, mert hát természetesen az I.S. klán, ha lenne, az nyilván azt a kérdést fogja felvetni, hogy akkor ez szerint a Kozmutza Flóránnak nem volt elég, három híresebb íróval nem lehet kapcsolatra lépni a 20. században. Ez most akkor irodalomtörténet, ez pletyka történet, ez a nemzeti kultúra története, tehát majd elkezdünk csúszkálni a dolgok között. Ha irodalomtörténetileg nézzük, akkor ez nem tartozik ránk. Azt akarom mondani, hogy a kettő közötti átjárás az nem evidens. A Nyári Krisztián nagyon könnyű kritizálni, mondván, hogy tényleg egy bizonyos szempontból populáris hős. De hát egyébként zárjában semmi kivetnivalót nem tartok abban, semmi kivetnivalót nem látok abban, a legcsekélyebbet sem, hogy valaki sok pénzt akar keresni, és híres akar lenni, azért megírja, hogy az elődei hogyan ízéltek. Én ebben a legcsekélyebb, nem semmi. Valaki ezt elolvassa, olvassa. Tehát tényleg nehogy már baj legyen, hogy kiderül az, hogy Csokonai Vitéz Mihálynak több nője volt. Tehát nehogy már ettől valami bajom legyen. Vagy tényleg, hogy Móricz Zsigmond hogyan bánt egy nővel. A Zámbó Imréről lehet tudni, mert ő egy popstár, tehát az ő nem élete az kifejezetten része az ő imágójának. Ellenben Móricz Zsigmond nem élete az titkos, mert ő Móricz Zsigmond egy szöveg. Ezt nem lehet legitimálni. Nagyon fontos, hogy ugye itt azt a kérdést vetjük föl, hogy ha viszont nem irodalomtörténet, akkor ugye hogyan kezdünk ezzel a szöveggel valamit? Tehát például ezzel a problémával, hogy ha kezünkbe veszik ezt a Szabó Lőrinc kötetet, ami ugye nyilvánvalóan, alig vártam, hogy megjelenjen, én egy nagy Szabó Lőrinc hívő vagyok, ez tagadhatatlan, és amikor elolvashattam ezt a mintegy 1000 oldalt, amelyben ő elmondja az ő összes versenyen a keletkezés történetét példátlan emlékező tehetséggel és elmondhatatlan őszinteséggel, akkor én nem tudom, heteken keresztül tényleg valóban nem voltam magamnál, hogy ez milyen csoda. És akkor valaki mondta nekem, hogy ezt a Kozmutza Flóránnak diktálta, amikor úgy bennem megjelent egy köztünk egy kis rossz érzés, hogy hát, azért nagyon jóba voltatok. Az ember ilyet nem mond el nagyon könnyen. De hát ezt elfolytottam magamban, mert hogy a Kozmutza Flóra egy szent nekem. De nem erkölcsről beszélek. Szeretnék egy példát hozni, egy szöveggel kapcsolatos példát, és egy műalkotással kapcsolatos példát, ahol világosan szeretném megmutatni magunknak, hogy ezek az átjárások, ezek nem lehet eltekinteni. Látta valamelyikük a Mások élete című német filmet? Ez egy kulcsfilm, amely egy NDK rendezőről szól, az ő NDK sztárjáról, az ő feleségéről, akiről egyébként kiderül, hogy ő magát is besugásra kényszerítik, sőt a saját férjének a besugására is kényszerítik. És hát sok szempontból egy ilyen kulcs regény, mert az a színész, aki például ebben a filmben a lehallgató tisztet játsza, aki egy ilyen metafizikus módon, tehát egész teljesen szimbolikusan a lakás fölött a padláson ül egy írógéppel és gépeli, amit lent mondanak. Ez a színész egyébként valóban a saját felesége sugta be végig, aki a stázi tisztet játsza, és a film forgatása alatt gyakorlatilag már haldoklott a gyomorráktól. Szóval az egész történet egy ilyen nagyon bonyolult, iszonyú súlyokkal teli történet, amelyben a stázi tiszt megtérése, az arról szól, hogy ő megtér. Ugye, tehát az egész dolgot úgy kell értenünk, hogy ez a tényleg a kulturális térnek az egyik legkreatívabb metaforája. Tehát ők lent ülnek abban a lakásban, ellenállók, mindent. A berlini lakások azok nagyon nem... Tehát ez a régi Berlin, tehát ilyen 5 négyzet, 5 méter magas, gyönyörű nagy lakásról beszélünk, és ő fönt ül és géppel. Elmondhatom a nagy színész egyébként. És egyszer lemegy a lakásba, és ott nézelődik. Amikor nincsenek ott, hogy talál egy Brecht kötetet. És azt elteszi, ellopja. Hazamegy a saját lakásába, ami ugye a nyomor ehhez képest. Az ő szexuális élete egy csőd, a párt kiküld neki időnként valami alkalmazottat, akivel kicserélik a testnedveiket, de mind a ketten undorodnak egymástól. Szóval, hát az egész annyira úgy van leábrázolva, mint egy Stázi. Egy ilyen nem létező kelet-német lakótelepi lakásban üldegél, és akkor kinyitja ezt a kötetet. És az az Erinden Annemarie A., tehát az emlékezés Annemarie-ra, ami pont olyan költemény, mondjuk németül, egy agyon használt költemény, a fiatal Brecht verse, bizonyos szempontból megfelel a Semmiért egészennek. Tehát egy nagyon erkölcstelen vers. A fiatal Brecht egy szerelmes verse, amelyben emlékszik erre arra, marad a nevére már nem. Hogy is volt ez a felhőkre emlékszem, de te ki is voltál a neved, de nem tudom, hogy ezt csókoltál, nem tudom. De gyakorlatilag a megvetés és a tényleg, mint a Miszabó Lőrincünk. És ezt olvassa ő így, mint a jobb emberhez vezető utat. És talán tényleg jobb ember lesz, és akkor megsegíti őket, és akkor a végén blablabla, szóval minden. Szóval van valami, egy ilyen fél happy end, a csaj ugye meghal, mert nem bírja tovább, de ő a fiút megmenti, és akkor 89 után még postásként tevékenykedik, és a pasi megír neki. Naplót előtt, és rá van írva, hogy a DX24-esnek, vagy a DX209-esnek. Ugye ebben nagyon nehezen tudjuk megmondani, hogy ez a Brecht költemény, ez hogyan van. Itt mi történik? Itt ezt a Brecht verset használják, ugye? Mégpedig a leggyakorlatiasabban használják, a megtérésre használják, amit egyébként mi az esztétikai tárgyaktól elvárunk és remélünk, ugye? Hogy jobb embert csinál belőlünk. Ugye azt az ironikus viccet adjuk elő, hogy a Schilleriánus esztétikát, amire ugye épül a kelet-német köztársaság, mitől tér meg egy Stasi tiszt? Hát egy verstől. Sőt, mint több, ott van egy szonáta is. A szonáta a jó embernek című. Azt is szereti hallgatni, ami egyébként egy pseudo-Beethoven szonáta, és valójában a film zeneszerzője írta. Tehát a zene, tehát ugye a kultúra. Miközben ez a legszemetebb vers, amit férfi írhatott nőnek. Mondjuk az etoszát tekintve leginkább a Pajor Tamás neurotik verseihez tudnám hasonlítani. A Pajor Tamás az ma a Hídgyülekezete Ámen zenekar és hasonló ízléstelenségekkel foglalkozik, és a neurotik volt a legmondjuk közelebb Magyarországon a punkhoz egy bizonyos értelemben. Egy nagyon aktív heroinista volt, és egy nagyon rossz életet élő ember, aki tényleg megtért. Mindenesetre az egészen megtalálják a YouTube-on az összes számot, de a képeket nem, mert azokat a Tamás letiltatta megtérés okán. Hallgassák meg, tehát viccesen durva szövegei vannak. Nem szexisták, csak nagyon-nagyon zorda. A helyzet az, hogy ami történelemről beszélünk, akkor a történelmet politikára használjuk, illetve úgy csinál, mintha nem arra használnánk, hanem valamiféle fenkölt használatot rendelünk hozzá. Az 1100 éves Magyarország, mondjuk, amelynek nevében akármilyen hülyeséget lehet csinálni. De döntően azt gondoljuk, ugye, hogy a történelem az egy kontinuus folyamat, amelynek mi a részei vagyunk, de ugyanakkor visszautasítunk a történelemmel kapcsolatban minden nagyon gyakorlatias használatot. A kulturális örökség az, amikor elkezdünk valamit használni. Lehet, hogy jól, lehet, hogy rosszul, mint Nyári Krisztián, lehet, hogy szégyenbe, zavarba ejtően, mint mondjuk Murányi Gábor, aki egy elég keresetlen cikket ír az eheti HVG-ben, I.S. Gyula, Kozmuca Flóra és Szabó Lőrinc hármassága, és oda is helyez egy fényképet, amelyben 57 nyarán ez a három ember nézi egymást egy malomasztalnál, Füreden, és hát valóban soha többé nem ugyanaz a látvány, mert ugye Gyula tudja, hogy ők ketten. Lőrincnek az átnézése, hogy nézi szomorúan Gyulát, abban a bántottság van, vagy az aggodalom, vagy a... Nem ugyanaz többet. Tehát három ember, amelyben a nő ül középen, de nem ugyanazt látott többet. Magyarán a kulturális használat az azt jelenti, hogyha nem egy nagy narratívába illeszkedsz bele, hanem a saját magad világát építed. Ez egy nagyon-nagyon drámai különbség. Már én szerintem. A kérdés az, milyen tér és milyen idő az, aminek eleget kell tenni a politikában és a nem politikában. A nemzet története az nem egy meneteles történet. Az egy teleológikus történet, amelyben ugye a nemzetnek annak azonosnak kell lennie önmagával. Tehát a télosza az, ugye, hogy a magyar nemzet, mint ezt a 89 után látjuk is, helyreállíthassa saját magát. Antal József miniszterelnök azt is mondta, teljes joggal, tudják, azt mondta, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke, amitől a korabeli ellenzék elég ellenítéleti módon a lélekben szót lefelejtette, és így egy közjogi problémával változtatta azt mondani, hogy ő nem lehet 15 millió magyar miniszterelnöke, mert azok pont részben nem magyar állampolgárok. Azt mondani, hogy valaki 15 millió magyar miniszterelnöke lélekben, az egy a történelemről alkotott vallomás. Ő úgy gondolja, hogy ha az ország visszanyerte az autonómiáját, nevezzük nevén a gyereket, tehát a politikai döntését visszanyerte, tehát autonóm ebben az értelemben, akkor az egyben azt is jelenti, hogy ő neki ebben az értelemben jogában áll azokról a magyar nyelvű lényekről is gondoskodni, akik egyébként, vagy gondolkozni egyáltalán, vagy politikai felelősséget, hogy ez mit jelent, azt nem tudjuk, ugye? Tehát azokról is, akik nem magyar állampolgárok. Az egy tökéletesen másik kérdés, hogy ez mit jelent, hogyan jelent, blablabla. De azt nem lehet mondani, hogy ezt nem lehet mondani. Ugye, annak nincs értelme, hogy ezt nem mondhatod. Tehát a nemzeti történelem az egy télosz mentén halad, aminek az a célja, hogy a nemzet, hát ami a skótoké, okay, hogy a nemzet önrendelkezzen. Azért mondom ezt a skót példát, mert ez egy nagyon élénk példa. Tulajdonképpen a skótok, hát nem tudom mennyire ismerik ezt a történetet, ők gyakorlatilag egy vajszínű árnyalatot követeltek a függetlenségükkel, mert egyébként tökéletesen függetlenek. A United Kingdom az a United Kingdom. Az nem azt jelenti, hogy ők ellettek britesítve. Az ő királynőjük, annak azért van Balmorában egy kastély, hogy az ő skótjai iránti oltatatlan szeretetét az ő kastélyában kifejezése juttassa. Ugye az egy szövetség, amelyet a király tart egybe. Ugye ebből egy etnikai államot csinálni, az lássák be, egy kicsit meredek egyébként logikailag, tehát mondjuk joggal lehet erre azt mondani, hogy ez egy szamárság, de hát kit érdekel? Ha egyszer fölébred valakiben a közösség vágya, akkor gondolhatja azt, és ő bennük úgymond fölébredt, aztán most befenyítették őket, úgyhogy most nem ébredt föl. A katalánokkal nem ugyanez a probléma. Mindent megkaptak a katalánok, azon a dolgon kívül, tehát értik, se használják a saját nemzeti nyelvüket, lehet katalánul írni, olvasni, egyetemre járni, whatever. Nem tudom, mindent lehet csinálni katalánul, mindössze katalánnak nem lehet lenni. Magyarán ugye az államnak, vagy a nemzetnek a fogalma, azok nem magától értetődő fogalmak. Szövetségi államban élni, nemzetállamban élni. Azért mondom ezt, mert a történelem fogalmának az elégtelensége itt ebben az értelemben az a magunk, vagy a mi korunknak a mindennap visszatérő élménye. Egy jugoszláv nevű állam a szemük láttára esett szét. Olyan pici részekre, hogy szinte mikroszkóppal kell látnunk. Nem tudom, a kollégina erről mit gondol, vagy mit tud, de az én tudomásaim szerint mondjuk az önálló Szlovákia, az a Klaus bizonyos típusú gonoszsága volt a Mecsiárral szemben. Tehát ő inkább viccelt a Mecsiárral. Tehát van egy ilyen interpretáció. Ő tulajdonképpen ő szemtelenkedett vele, amire a Mecsiár szól, hogy jossz, akkor legyen. És akkor létrehoztak egy önálló Szlovákiát, ami hát ugye egy bonyolult probléma, mert egy szövetségi államban például a magyar kisebbségnek annak nem volt politikai jelentősége, mert egy szövetségi állam volt. A végeredményt látjuk, az nem egy egyszerű probléma. Magyarán ugye azt kell látniuk, ugye, hogy a homogén nemzetállamok nem magától értetődőek, és lévén nincsenek. Ezért a történelemnek az a szintje, amit magától értetődőnek tekintünk, az nem magától értetődő többet. A 89 előtti világban azért volt magától értetődő, mert a hidegháború nem tette ezt a dolgot lehetővé, lévén a Szovjetunió és az Egyesült Államok, hát hogy úgy ne mondjam, nem, értik, a határok azok nem voltak mozgatható kérdések, mert egy atompaktum volt. A 89 utáni világban azt látják, hogy tulajdonképpen szépen szorgalmasan sorra mindenki megkérdő, tehát a regionalitásnak a fogalmai, az etnikai közösségnek a fogalmai, a mikroközösségnek a fogalmai. Tehát mert a történelemhöz való hozzászólás, az kollagén lett. Tulajdonképpen lássák be, a Belgium nevű országot azt a józan kegyelem tartja össze. Mert mégiscsak kellemetlen az Európai Uniónak, hogyha nincs neki egy országa, amelyben az Európai Unió fővárosa van. Tehát Brüsszelből mégis nem egy városállamot csinálni. A franciák lenézik ugye a belgákat, a hollandok lenézik az övéket, a flamandokat, mindenki lenéz, mindenkit értik. Mondjuk a franciák lenézik nem csak a belgákat, bárkit, hogyha megszorítják őket. Tehát kanadai, francia nyelvről ők azt gondolják, hogy az valamilyen perverzitás, ami hát nem például, csak egy kicsit régebbi állapota a francia nyelvnek, amely egy angol nyelv közegben élt. Magyarán az, hogy a történelemnek mik a terei, Ugye erről beszélünk. Azok egyszerűen nem evidensek többen. Soha nem is voltak evidensek egyébként. Csak az elmúlt 70 évben evidensítette egy politikai paktum. Erről beszéltünk. Mi számít Németországnak? Mit jelent németnek lenni? Tulajdonképpen, ha keleten néznek, ha nyugaton néznek, akkor azt látják, hogy semmi nem ugyanaz egy fél órán belül. És ugye erre azt kell érteniük, hogy ebben nem tudunk állást foglalni. Nem tartom történelmileg különösképpen árnyaltnak, amikor a magyar parlament házelnöke az Ukrajnát egy viccnek nevezi, egy viccállamnak tekinti. Nem tapintatos, mondjuk így. De hát az Ukrajna ez mikor is jött létre? Egyáltalán Ukrajna, mint állam. Hát egy bizonyos szempontból igen a Szovjetunióban, de tulajdonképpen az első világháború után kezdődött el ez a dolog, hogy egyáltalán, tehát amikor fölbomlik ugye egy multietnikus birodalom és az osztrák magyar monarchia, és elkezdődnek államok keletkezni a helyén. Vajon a történelemnek a terei, azok illékonyak. Miközben fönnállásuk alatt azt nyilván mindenki úgy gondolkozik róla, mint egy genealógiailag legitimálható problémáról. Ugye ez a történelemnek az ő alapvető problémája. Észtországban 45-ben elhelyeztek a 47-ben, bocsánat, elhelyeztek egy katonát Tallinnban, talán tudják, egy bitan baromi nagy szovjet katona állt a város közepén, de ezt mondjuk úgy ad analógián, mint a szabadságtéren a szovjet emlék. De mondjuk az Észtországot finoman szólván kemény eszközökkel kényszerítették a Szovjetunióba bele. Tehát ők úgy gondolták, hogy ők észtek, és hát akkor ők helyre akarják állítani az észt identitásukat, mint állam, ami ugye 1920-tól fogva létezik, mint probléma. És úgy döntöttek, hogy ezt a szobrot ők áthelyezik a Tallinnban meglevő katonai temetőbe, tehát egyébként onnan 8 kilométerre. Hogy a magyarra lefordítják, ez olyan, mintha a szabadságtéri obeliszket áthelyezzük a Kerepesi úti nemzeti temetőnek, van egy szovjet sírkert rész, ahol 45-ben elesett szovjet katonák vannak, és a közepén ott áthelyezzük, és jól visszak. Ez ugye ott egy szörnyű botrányt váltott ki, mert hogy Észtország lakosságának a hány százaléka nem észt, ez a három balti ország, ugye, amik az Európai Unió tagjai, ezek azzal kezdték a karrierjüket, hogy az Európai Unióban vissza kellett, hogy adják a helyi orosz lakosságnak az emberi jogait, amitől 89 után ők fosztották meg az oroszokat Szanzsen és 2 perc alatt. Hát általában a lakosság fele orosz, vagy kicsit több. Demográfiai kilátások természetesen sokkal sötétebb. És hát akkor ezek az emberek örjöngtek, mondani, hogy a létük identitását úgy érezték, hogy ez veszélyezteti az ő identitásukat, ha ez áthelyezik oda. Mert letagadják a történelmüket, ugye? Miközben azt be kell látni azért az Észtországot 45-ben a német szörnyűség alól felszabadító szovjet csapatokat, hát azért még sokkal bonyolultabb felszabadítónak nevezni, mint a magyarokat, mint a Magyarországot. Mert azért tehát úgy is viselkedtek, mint hogyha hazajöttek volna a sztálini Szovjetunióban, és a maguk részéről Észtországból egy SSK-t csinálta. Magyarán látják, hogy a terek fölötti genealógia az egy borzalmas probléma. A háború utáni Lengyelország az miben tér el az 1920-ban létező történelmének nevezett Lengyelországtól? Ez nem tűnt föl maguknak? Mintegy 200 kilométerre van nyugatabbra. Mert Josif Visszanovics Sztálin úgy gondolta, hogy azt a biztonsági koridort, nevezően soha többet ne lehessen besétálni a Szovjetunióban, azt úgy a legegyszerűbb megoldani, hogyha arrébb tolja. Ugye? És arrébb is tolta. Tehát azt mondta Lengyelnek, hogy ez itt most, azaz a volt Litvánia része, illetve a Galícia része, tehát a Kelet-Lengyelországot, ami részben a Jiddisland volt, részben észre, a Szovjetuniónak hívjuk, és speciál részben Oroszország, részben Ukrajnának. De Ukrajnát akkor Szovjetuniónak hívta. És azt ajánlotta a lengyel kommunistának, hogy hát ott van viszont Észak-Kelet-Pomeránia, illetve Szilézia, ahogy ha ők arrébb teszik a németeket, akkor helyreállt az életük, és így hány millió német embert kergettek el a lengyelek? 5 millió német. Az nem kevés. Magyarán a németek átköltöztek Kelet-Németországba, illetve fejvesztett tempóban rohantak Nyugat-Németország felé, mint az őrült, mert érthetjük módon nem nagyon kívántak a kommunizmusról semmilyen benyomást, már éppen elég volt neki. És ezzel a háború utáni Bundesrepublik Deutschlandnak egy beláthatatlan szociológiai baba. Ma nagyon nehéz, ugye a lengyelek minden olyan kérdést, minden olyan mondatot, amelyik erről a dolgról beszél, ami egyáltalán kimondja ezt a dolgot, azt a létükben való fenyegetésnek tekintik. Berlinben például áll egy múzeum, amelyik az elüldözött sziléziaiak múzeuma, amit a lengyel köztársaság, teljesen mindegy egyébként, hogy bal oldalról vagy jobb oldalról, egyaránt az utolsó lélegzetvételéig tiltakozott. Van benne egy érdekes magyar kontribúció, hogy talán nem tudják, talán igen. Ennek a múzeumnak a létrehozásában, amelyben egy CDU-s képviselőasszony nagy szerepet játszott, ebben a Konrád György nagy szerepet játszott, aki a berlini Akadémia der Künsten volt az igazgató, és ő ezt a dolgot meg is nyitotta, mert teljes mértékben támogatta, mondja az elüldözöttek mellé kell állni, és ő tudja, mit jelent elüldözöttek mellé, tehát köszöni szépen, ezt a múzeumot ő nagyon támogatta, amiért a németek végtelenül hálásak voltak nekik, mert hát mégiscsak a Konrádra nem mondhatták, hogy ő egy elüldözött sziléziai. Ez a múzeumban semmi baj nincsen, az ég ott a világon. Mert a lengyeleknek az eszébe, hogy jó van akkor, de mi van akkor, hogyha valakinek végül is eszébe jut, hogy ő tényleg a másik házában lakik. Két ország tűnt el a 20. században egy csomó, így a szemünk látta nagyon közel, az egyik ugye Poroszország. Ez gyakorlatilag eltűnt, ez nincs többet. Kaliningrádnak hívják, ennek hívják, annak hívnak. De gyakorlatilag csecsének, tehát lengyel nevű városokról beszélünk, tehát az a bizonyos észak-kelet Poroszország, ahol Bismarcktól elkezdve kantonát, nem tudom, kik laktak, ez nincs. Építészetileg van. Kaliningrád azért egy érdekes paradigma, mert most hirtelen ugye Kantgráddá kezd válni. Kalinin nem a Szovjet Köztársaság elnöke volt, tehát nem egy vonzó név, de az ma még Oroszországnak a része. De közben a kaliningrádi lakosok, akik oroszok 100%-ig, mert minden németet elűztek, azok a maguk nemzedéke angol nyelven elkezdte felfedezni az ő német gyökereit, mert a város építészetileg hát félreismerhetetlenül egy német város. Kaliningrádban az 50-es években az emberek azzal voltak elfoglalva, az akkor még nem egységesített német katonai temetőben, de mindent meg a német katonai áldozatokból folyamatos hullarablással töltötték az idejüket, és erről kisebb, szép, szomorú regény. Hát bizony, aranyfogakról volt szó, meg órákról, meg erről. Maradott, hát egy szegény ország. Tehát ez egy nagyon kísérteties hely. A történelem mindenhol elég kísérteties. Tehát az az elképzelés, ami a klasszikus értelemben nagy történelem használatát feltételezte, hogy a tér és az idő azok stabilan zárnak össze, az alapvető tévedés. Minden történelmi genealógia egy illékony térstruktúrára épül. Hát most azért használok egy nagyon udvariasan, csak hogy nem nagyon szeretném magukat frusztrálni, beszéltünk a saját országunkról, ennek ez aztán a minta esete. Ez ugye azt jelenti, hogy a történelmi elbeszélések, azok lejátszhatatlanak a történelmi terekben. Nem tudom másképp mondani. Kassa az most ugye egy európai kultúrváros lett, ugye, és ebből az alkalomból Kassán két kulturális dolog jelent meg a térben. Az egyik a márai kultusz, ami beépült a városba ennél évtized után, és hirtelen kiderült, hogy Kassán voltak zsidók is, tehát rekonstruálták a zsinagógát. Ez látszata nagyon jó. Aztán majd meglátjuk, hogy amikor elmúlik a kulturális év, akkor ki fogja ezt használni. Mondjuk a márai szobor az jó, meg a márai lakás, de hogy értik, tehát valójában ugye abban a pillanatban, amikor ugye a tereket elkezdjük átalakítani, akkor csinálunk kulturális örökséget. És annak az és csak az a magyarázata, akkor, hogyha van, aki használja. Ha nem, akkor egy Disneyland típusú dolog kezdődik el. A lengyelek ugye rekonstruálták Krakkót, amelyben rekonstruálták a krakkói zsidó negyedet egy az egyben. Egy darab zsidó nem él Krakkóban. Ezt úgy értem, vannak amerikai lubovicsi zsidók, akik visszaköltöztek Krakkóba. Ezen a maguk egész nemzedékéből az a rész, amelyik annál igényesebb, most a nyugatiakról beszélni magunkról, mint hogy Pesten igya le magát és hányja össze a hatodik kerületet, hanem ennél egy relatív, egy kultúrás klaszterrel odébb van, nem mondom, hogy följebb, azok Krakkóba szeretnek menni, mert ott a Kazimierzkában a zsidó negyedben őrületes kultúrás élet folyik. Jiddis színház, zsidó színház, gyakorlatilag rekonstruálunk egy életet, aminek nyoma nincs. Az amerikai zsidók nem idegenként mászkálnak, mint Pesten, hanem a legnagyobb mértékben aranyba vannak foglalva minden percük, mert hogy egy restitúciót hajt végre. Ebben persze rengeteg józanság van. Az egyik, hogy a krakóiaknak valamit kell mindig produkálniuk Varsóval szemben. Varsó egy capital city, egy milliós nagyváros, ahol az összes nyugat-európai, főképp most egy budapestien jól néz ki, hogy az összes nyugat-európai nagyvállalat Varsóba tette a közép-európai headquarterjét. Felhőkarcolók épülnek, felhőkarcolók után, bankok, mindenki. Krakónak kellett valamit kitalálnia. Tehát kitalálta a saját történelmét, amelyből nem tud más csinálni, mint kult és örökséget, mert nem lesz többet zsidó negyed. Mert nem lesznek többet, mert a zsidók lesznek, akkor azok úgy lesznek benne, akiknek mindegy, hogy hol vannak, értik, mert nem lesznek többet lengyel zsidók. Mert azok meghaltak. És az Isten sem fogja őket föltámasztani. A kulturális örökség az lehet restitúció, de történetileg a szakadásokat nem tudod betömni. Vilnius városa, az mindig együtt kell, hogy éljen majd, ameddig Vilniusban élnek emberek. Egyrészt azzal, hogy ők a Nagy-Lengyelország fővárosa, mint Vilna, vagy akármi. Aztán szembe kell nézenek azzal, hogy az SS szállította le a vilnai zsidók litvánok általi lemészárlását. Ezt a szószoros értelmében értsen. Ezt elképzelhetetlenül tartották, amit művelnek, ami hát egy igazi szégyen. És aztán ott van nekik a Szovjetunió, és most akkor ebből össze kell rakni őket egy új teret. Magyarán nagyon fontos probléma. A történelem az álságosan kontinuus, ugye? Tehát olyan magasra visszük föl, ahol a magyar történelem 1000 éves elbeszélése nyugodtan folyik, akkor az tét nélküli, értik? Hát ez, olyan magasra helyezünk a léptéket, ezért, hogy onnan már minden rendben van. Ha egy kicsivel lejjebb jövünk, akkor ugye beláthatatlan problémáink vannak. Hogy akkor most hányban vagyunk? Milyen városban? Vagyunk eperjes, ez mostan akkor magyar vagy szlovák? Mit jelent kelet-szlováknak lenni? Mit jelent nyugat-szlováknak lenni? Ki épp Pozsony? Mi az, hogy Pozsony egy magyar város? Hiszen mindig háromnyelvű város volt, minimum alsó hangon. Akkor mostan akkor legyen-e Pozsony és Bécs között villamos, vagy nem? Az élet-halál kérdése. Ha van, akkor gyakorlatilag akkor a monarchia beli világ elkezd rekonstruálni Szlovákia közepén. Tehát az egy nagyon érzékeny probléma. Tudják, volt egy villamos. A villamos az nem vonat, ugye? Az egy szimbolikus tárgy. Tudják, hogy volt villamos Pozsony és Bécs között? Tehát volt. Ez egy fontos dolog. Az azt jelenti, hogy ők egymás elővárosai. Az azt jelenti, hogy egy térben élnek, érti? Nem helyi érdekli vasútról beszélek, mint a 49-es villamosról beszélek. Hogyha Budapestről, Kecskemétre, azt nem nincs olyan közel, Budapestről Érdre, egy villamos, az azt jelenti, hogy Érd nem egy város. Ezt százszor végig kell állniuk, a Bécs és Pozsony között azért volt villamos, mert ugye azok a monarchiának a ezen városai között magát értetve voltak, mert egy kultúrában éltek. 82 km villamosan nem olyan nagyon sok. Főképp akkor megint mondom, hogyha egy térben vagy összerakva, akkor lesz nagyon sok hirtelen, hogyha tök másik országban vagy. Magyarán minden egyes beavatkozás a térbe, az folyamatosan történelmi, ha tetszik, rétegeket bont meg, vagy rekonstruál. Akarjuk, hogy legyen Pozsonyban villamos vagy? Szerintem tök jó ötlet. Ráadásul az egész lényegre, mert Bécs, a bécsi repülőtér, valójában itt kérdés, hogy a prágai repülőtér, mert a pozsonyi repülőtér soha nem lesz modern, tehát nem bír majd lenni, mert az Budapest, Bécs és Prága között nem bír. Tehát akkor nyilván Bécs, a bécsi repülőtér lesz. Hát Ljubljánán nincsen repülőtér az, mert nincs hova. Nem tudom fel maguknak, hogy ők Triestből repkednek, vagy Bécsből. Nem, a szlovénak enni nem jó, vagy nagyon jó, mert olyan picik, tudják, tehát nincsenek ilyen problémáik. Csak az enyület kedvéért megemlítem, hogy ez egy pár évvel ezelőtt a szlovén parlamentben egy jobboldali frakció a szlovén légierő fejlesztését követelte, és az egész parlament nevetett hangosan, mert azt mondták, hogy hát mégis hol fognak felszállni, és hova? Tehát, hogy a szlovén légteret 8 perc alatt mennek át, amennyire én ezt tudom, egy magyar, van egy ilyen, a magyarok, az osztályok, az olaszok vigyázzák a szlovén légteret, nem mint hogyha látnám, hogy ki az a sötét ember, aki a szlovén légteret egy éjszaka. De hát értik, mert a nemzetállamnak ugye vannak ilyen szimbólumai, többek között a légtere az övé. Józan észrel a magyar Gripenekre sem volt égető szükség, én szerintem. Tehát a problémánk az az, hogy a történelemről, mint elbeszélésről tudunk beszélni, de abban a percben, amikor hozzá kell rendelnünk ezeket a tereket, akkor ez az elbeszélés traumatikus lesz, és elkezd ez szétszakadni. Mert mást jelent az elbeszélés akkor, hogyha Markó Béla, az RMDSZ elnöke írja ezt a kolozsvári korunkban, mint hogyha én. A kulturális tér és a nagy elbeszélés az a léptéknek a probléma. Mi nem tudunk olyan elbeszélést mondani, ahogyan a Rácsot folyamatosan közelített, egy picibb időket és nagyobb tereket látsz, Annál nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen nincs, úgy értem, egyre picit időket és egyre nagyobb rácsütereket látsz, hogy tulajdonképpen nincs traumamentes elbeszélés. Minden tér ezen a környéken kísértetért. Lengyelországban ugye az a mondás járja, hogy nem érdemes egy lengyel erdőben nagyon matatni, mert csak fogsz találni hullákat azonnal. Ami körülbelül elő is áll egyébként abból a történelemből következően. Ez a dolognak az egyik része. Tudom, ez nagyon montásszerű, de hozzá kell tenni egy másik történetet, ami ezzel összefügg, és ez ráadásul egy globális jelenség. És ez mondjuk így, hogy a késés neurózisa, hívjuk ezt a kifejezést így, az elkésettség neurózisa. Ez egy globális időérzékelési probléma, amelynek egy nagyon furcsa vetülete van a mi szempontunkból. Ugye ezen azt értjük, ezt önök is tudják, hogy a különböző gépek, amikkel magukat körülveszik, azok folyamatosan figyelmeztetik magukat arra, hogy el vannak késve. A Google Map-től elkezdett, ugye semmi más nem csinál, vagy a kalendártól, mint folyamatos figyelmeztetésből áll a szerény életünk. Minden egyes nap be van osztva. Tulajdonképpen lássuk be őszintén azokat a kollégákat, akik most akkor lehetőségkedvén maradjunk a Goncsorov Ovromovjánál. A Goncsorov Ovromovjának tudják, az a problémája van, hogy nem szereti a nyugatot, evéget. Ugye van neki ez a Scholz nevű haverja, aki ugye a német ember, és ő hát ugye állandóan jön ezzel a nyugatos dologgal. Az Oblomov az mit szeret? Könyörgöm, olvassák el a Goncsorov Ovromovját, hogy akarnak csodálatos regényt olvasni. Gondolkozni szeret. Lustákolni szeret. Úgy tűnik, ágyban fekszik és alszik. De nem ágyban fekszik és alszik, hanem járatja a fejét. De hát olyan Nagy Péter, Péter várján, ugye a Péter, értik, miről beszélek, ott az a rend, az a nyugatnak a szelleme. Ez itt mi. Magyarán mindent ural az időszámításnak egy kérdhetetlen nyugatias fegyelme. Az óra az a mi legnagyobb kísértetünk. Zárójelben ezért van, hogy az órából egy fetisisztikus tárgyat lehetett csinálni. Józan észre tudják, hogy amióta van ez a digitális Wirtschaft, azóta az órának tulajdonképpen nincs többet értelme, nem? Minden telefonban, minden vacakban van egy óra. Ehhez képest, hogyha megállnak egy órabolt előtt, az olyan, mint egy templom, nem? És beláthatatlan összegeket fizetnek emberek azért, hogy legyen egy 5 millió forintos, 10 millió forintos órájuk. Egy bizonyos társadalmi réteg fölött az emberek állandóan órákat vesznek. Ami teljesen értelmetlen, mert elromlanak, iszonyú drágák, és nehezek, és szörnyek. Minden nyugat-európai televíziós műsorban figyelmeztetik az óvatlan. Volt egy magyar tévéműsor, mindegy, hogy melyik, amelyben az egyik riporter mindig elővette az óráját, és mindig így ült, és én mindig röhögtem, hogy ezek zimzimek, mert hát ő egyébként egy marionett, aki ezt itten tartja, csak arra nem tudta rávenni a kamerát, hogy rámenjen. Ezért Nyugat-Európában tehát az történik, hogyha kilóg az órád, akkor itt így ráhúzzák az ingedet. Ha megnézik az óráknak a reklámjait, az nagyon fontos, az ezeknek a neurózisoknak, a Breitlingtől elkezdve, nézzük végig az órát, azok mind a katonai, a felfedezésnek, ugye a megbízhatóságnak, a pontosságnak, a beérkezettségnek. Az óra nélküliség az az underclass, ugye? Miközben senkinek nem kell óra, mert van egy akármilyen vacak komputer, nincs az a legpattantabb Nokia telefon 20 évvel ezelőtt, amelyik az a szolgáltatást ne nyújtaná megbízhatóan. Ha végigsétálnak Budapesten, akkor tényleg ennek tekintsenek egy szimbolikus jelentőséget, akkor vannak az olcsó órák, itt a Pistóf téren például van egymás mellett egy bolt, ahol lehet 8 millió forintért órát kapni, és van egy, ahol lehet 10 000 ért. De az nem véletlen állnak egymás mellett, mert tényleg a populáris kultúra órá is úgy kell kinézzenek, mint a Breitlinget. Ez nem véletlen. Ez nem egy olyan divatkérdés, mint a városi terepjáró. Az óra az egy neurózisnak a tünete. Az idővel való elbánásra van egy probléma. Az Oblomovnak nincs órája. Úgy az Oblomov azt mondja, hogy hát majd oda ére. Szabad egy előítéletes megjegyzést, hanem van valami, amit nagyon szeretek Kolozsváron, hogy egy kicsit lazábban bánnak a barátaink az idővel. Az mindig, és ők persze azonnal dühösek, hogy ezt megmondod nekik, mert azt gondolják, hogy ebben van akkor egy ilyen magyar-erdélyi lenézés meccs, holott nincs. Például a maguk gyerekkorában, amikor maguk a zsúrba vitték, akkor ha maga édesapja Bernát Bozsánat késett a magáért való elmenetelből, hát akkor semmi nem történt, mert késett 15 percet, ugye? Most nem lehet kisenyőtől veszett, mert a játszóházban, amit kibéreltünk, a következő brigád jön. Majd az egész dologban ugye folyamatosan, állandó jelleggel az idővel kapcsolatos, ez a kényszeres késési probléma van. Mindenki folyamatosan, állandóan el van késő. A GPS egyébként ennek a neurózusnak a másik része. Ez én szerintem egy igazi, komoly pszichológiai tünet, ezt komolyan mondom. Tehát lássák be, az olyan nagyon nagy baj nem történik, hogyha elkéslek, nem? Mondjuk temetésről nem nagyon illik késni, az kis nasz. De hogy értik azt a hisztériát, amit például az egyetem kiver, ez az egyetem, hogyha maguk késnek egy előadásról 5 percet, azt én nehezen értem meg. Hát jó Istenem, elkéstek mellett. Egyikük sem mert például egy randevúról késni, ugye? Hát bátorság. 12-14 percet késni a kávéházból. Miért nem küldtél egy SMS-t? Nem lehet rám szólni, hogy késsek? Ennyire nem becsülsz? Az always on az azt teremtette, hogy folyamatosan mindenki a késés, az ellenőrzőtség és, a késés, és az elkésés állapotában. Vannak kis testvérkéik, akiknek vettek a szüleik mobiltelefont? Azért veszünk a kicsi gyerekeknek mobiltelefont, hogy amikor nem veszik föl, mert kicsi gyerekek, akkor az infarktus határára kerüljünk. Egy 7 éves gyerek általában nem gondolja azt, hogy amikor az apukája belerak egy mobiltelefont a táskájába, majd akkor mondjuk át kell mennie A-tól B-ig másfél kilométert, mondjuk egy békés kisvárosról beszélünk, tehát iskolától az úszodáig, jó? Ez volt 6-szor fölhívjuk a gyereket, és amikor egyszer sem veszi föl, mert megy, akkor autóba ülünk, és tébolyú tempóban átrohanunk fél Kecskeméten, hogy megérkezünk oda, hogy lássuk, hogy belép az úszodába. Ez nem pici probléma. Ennek nagyon sok oka van, többek között van egy nagyon egyszerű oka, hogy a piac fölzabálta az időt. Tehát van egy egyszerű marxista magyarázata, amelyik nem sokkal bonyolultabb ennél. 89 előtt azért szeretett minden nyugat-európai vagy kelet-európába jönni, mert hogy mindig ráértünk. Ez nagyon fontos, hogy jól értsen. Idejött egy német barátunk, és megkérdezte, hogy ráérek-e arra, hogy holnap elmenjek-e. Persze, mondtam, és tényleg ráért. Mert az időt nem zabálta föl a szocializmus. Bármikor az ember elment 70-es években Berlinbe vagy Dresdába, mindenki állandóan ráért. Ha reggeli beszélgetni, a másnap délig. Ha elaludtál. Tehát mindenki, tehát az Oblomov világa volt. Az Oblomov nagyon jó fej. Az Oblomov nem lusta, nem buta, nem orosz, nem hülye, nem szláv. Az Oblomov nagyon-nagyon jó ember. Nagyon mély ember. És azt gondolja, hogy hát nem az a kérdés, hogy pont 9:30-ra odajössz, hanem hogy mit gondolsz. Ez egy nyugatos probléma egyszerűen. És ez a probléma összetalálkozik azzal a problémával, hogy héten állandóan azt gondoljuk, hogy ebből a dologból még egyszer valamit lehessen csinálni ezen földrajzi viszonyok között, a nemzeti elbeszéléssel arra is rávetítjük ezt a késést, ettől van a hisztéria. Minden romániai magyar ember, nevezzük nevén a gyereket, minden választást, és minden népszámlálást egyetlen szempontból figyel, mégpedig az etnikai arányok szempontjából. Mennyit szültek a kollégák? És még képzeljék el, a magyarok mindig egyre kevesebben vannak. Ebből kifolyólag az egész romániai magyar politikai aréna, beleértve a magyar politikai arénát, az egyetlenül elfogalva, azzal a teljesen világos időzónával, amelyből lehet látni két dolgot, hogy egyszer a magyarok demográfiailag kevesebben lesznek ahhoz, hogy egyáltalán bejussanak a parlamentben, mert az 5%-os küszöböt nem fogja tudni megugrani. Ez a szám, ez gyakorlatilag, mint egy ilyen fétis jelenik meg. Remény, a románok nagyvonalúságát ez garantálja, mondanak, körülbelül ezt gondolják az egészről. Minket pedig a halál. Marosvásárhelyen román polgármester van. Ez a végítélet kezdete. Mert a lakosság 50%-a román, és képzeljék el, pont egy románt választottak meg. Azért egy probléma, mert hogyha innentől fogva az időknek a teleológiája helyett a végítéletnek van a fejedben, akkor minden egyes politikai problémát ezzel fogsz összekötni. Az a kérdés, hogy a történelmi identitás átjárja-e a mindennapi életet és mikor. Nem olyan bonyolult a dolog, tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdést. Maguk szerint például érdemes-e magyar nyelven tanulni orvostudományt Marosvásárhelyen? Hát nyilván tudják a választ, nem. Ez ugye a magyar nemzeti identitás szempontjából egy kulcskérdés, hogy legyen magyar orvoskar Marosvásárhelyen. Ez élethalál kérdés. Nem nagyon érdemes lenni, mert hogy Hát egyrészt, hogyha nem tudsz románul, akkor a betegeknek, de annál még sokkal kellemetlenebb, hogy egyébként nem csak arra hogy van 25 millió, hanem mennyivel értelmesebb dolog ennek ganz speciál németül tanulni. Számos magyar honfitársunk az orvos egyetemen, tudják, hogy van egy ilyen, meg nem eszemben, hogy 2 évig keresztül beiratja a gyerekét, hogy németül kezdjen el orvosnak tanulni Magyarországon, született magyar gyerek, mert abban a megfontolásban van a feje, hogy a, hát most nem kell, hogy a munkaerőpiacon nekünk kell maguk bölcsészeket, magukkal nincs mit csinálni, magukat nyugodtan lehet magyarul tanítani, hiszen mire megyünk magukkal? Semmire. Hogyan fognak élni? Szegények. De egy orvos egyetemen tényleg mi a fenének tanulni magyarul? Magyarországon tök, ugyanazok a tanárok tanítanak németül, tök jól tanítanak, kerül egy kis pénzbe. Magyarán milyen dimenziójába viszed bele a mindennapi életnek ezt a problémát? Etnicizálsz-e, mit jelent, hogy etnicizálsz-e egy teret? Erről beszélünk. A Funár, aki volt pár éven keresztül Kolozsvár polgármestere, aki hát valóban a Nagy Románia pártnak volt az elnöke, és mondjuk így, hogy a hibbantság bizonyos tüneteit mutatta. Tehát úgy gondolta, hogy például átfesti a padokat a téren, román trikolorra, a bosszantani bosszantott mindenkit, és rettenetesen mulattatta, hogy a Mátyás szobor melletti, oda rakott egy csomó padot, és azok tényleg a román trikolorra kellett ülni és válni. Tehát elmebeteg volt, nem, mert egy őrült. A Funár etnicizált egy teret, a Funár nincs, azokat a padokat részben kicserélték, részben nem. Magyarán onnan kell folytatni, hogy a mikrohistória, a nagy elbeszélés és a kulturális terek között mi az a dinamikus viszony, amiből egyáltalán ki lehet valamit hozni. Nyilván elképzelhetetlen, hogy a magyarok lemondjanak arról, hogy Kolozsváron a Mátyás szoborhoz hozzá lehessen nyúlni. Az elképzelhetetlen volt. A Funár egyszer ezt a mondatot kimondta, és ott valóban megjelent egy nagyon erős feszültség. Meddig, mikor és hogyan szimbolizálható egy tér? Mi benne a racionális? Mit jelent racionálisnak lenni? Mit jelent mítizálni az időt? Mit jelent például mondjuk az autonómiáról való beszéd, hogyha etnikai interpretációt adunk neki csak? Ezek nagyon nehéz kérdések, és a kulturális örökség az azért egy jó terep, mert tulajdonképpen ez nem csak egy magyar probléma. Tanítunk-e írül? Akarunk vagy nem? Tanítunk-e katalánul? Mit tanítunk? Orvostudományt tanítunk? Matematikát tanítunk katalánul? Mindig összeszámolják, hogy a Kolozsvári Egyetemen hány magyar ember tanít tudják. Ez egy nagyon fontos ilyen mérőszám. Mert beleszámoljuk azokat is, akik angolul tanítanak az angol tanszéken. Oké, nagyon örülök, hogy beszámolják őket, de miért? Tehát mihez képest oszt és szoroz? Ő elment egy vizsgára, értik oda, fölvételizett, és fölvették, és jelzem, a etnikailag vakok voltak, mert nem törődtek az ötök, hogy olyan tud angolul. Van ilyen romániai egyetemesen. Tehát milyen dimenzióit engeded át a mindennapi életnek, illetve a tereknek a történeti etnikai neurózis. Innen fogjuk folytatni.
Elhangzott, mire használjuk a kulturális örökséget? György Péter előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. szeptember 29-én készült. A felvételt szerkesztette Szabó Mercedes.